Lukács evangéliuma 22. fejezet. Közeledett már a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyet Páskának neveztek. A kovásztalan kenyerek ünnepe 6 napig tartott, és ennek az első napja volt a Páska napja. Az ünnep előtt 2 nappal sephőkkel és kefékkel végigjárták a házakat, hogy bizonyosan megszabaduljanak minden kovásztól, ami a házban volt található. Ez egy érdekes ceremónia volt, és mindig hagytak egy kis kovászt valahol, hogy a gyermekek megtalálhassák azt. A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogy hogyan öljék meg Jézust. Féltek ugyanis a néptől. Akkor bement a sátán Júdásba, akit Iskáriótesnek neveztek, és egyike volt a 12-nek. Elment és megbeszélte a főpapokkal és a templomőrség parancsnokaival, hogyan adja őt kezükre. Azok megörültek, és megígérték, hogy pénzt adnak neki. Ő elfogadta az egyességet, és a kedvező alkalmat kereste arra, hogy a kezükre adhassa őt, amikor nincs jelen a sokaság. Nagy tömegek gyűltek össze a templomban, hogy minden nap hallgassák Jézus tanítását, és a főpapok alkalmat kerestek arra, hogy elfoghassák őt, akkor, amikor a tömeg nincs jelen, mert féltek az emberektől. Ezért örültek meg annak, amikor Júdás egyességet ajánlott, mert azt tervezték, hogy Jézust elfogják, és elviszik, még mielőtt a tömeg rájön, hogy mi történt. Júdás Iskáriótes egy érdekes figura. Nem sokat tudunk róla, de János szerint ő volt a csoport pénztárosa, és gyakran lopott pénzt a közösből. Itt azt olvashatjuk, hogy a sátán beleköltözött. Őt a kárhozat fiának is hívták, és Jézus azt mondta róla, hogy jobb lett volna, ha meg sem születik. Tragikus életet élt, mert a kapzsiság és a hatalomvágy kerítette hatalmába. Az elárultatás motivációjára több változatot is kifejlesztettek. Egyesek szerint Júdás csak arra akarta Jézust kényszeríteni, hogy megalapítsa a királyságot, és azt gondolta, hogy az árulás következtében Jézus olyan helyzetbe fog kerülni a zsidók kezében, hogy nem várhat többet arra, hogy felfedje kilétét, és ezáltal megalapítja majd Isten országát. A terve visszafelé sült el, mert Jézus nem védekezett, hanem alárendelte magát a halálos ítéletnek. Ezért vitte vissza a pénzt a főpapoknak, és ezért dobta azt a lábuk elé. De ki tudja, hogy mi is egy ember valódi motivációja? Ezek csak spekulációk, amelyekkel emberek próbálják mentegetni Júdás Iskáriótes tettét. Nézetem szerint a tetteire nincs mentség. Csókkal árulta el az urat, és ez a módszer mindennél visszataszítóbb. Elérkezett a kovásztalan kenyerek napja, amikor fel kellett áldozni a páska bárányt. A páska napja ünnepnap volt, olyan szabad nap, amikor nem dolgoztak az emberek. Eljött hát ez a nap, amikor meg kellett ölni a páska bárányt. Minden sütés, főzés és minden előkészület be kellett fejeződjön naplement előtt. Fontos megemlítenünk, hogy a zsidók szerint a nap este 6 órakor kezdődik, és másnap este 6-ig tart. Tehát minden vacsora előkészületet be kellett fejezni este 6 óráig. A következő nap vége előtt Jézust keresztre feszítették, ami azt jelenti, hogy Jézust a páska ünnep napján feszítették keresztre. Ez ugyanaz a nap volt, amelyen ő a páska vacsorát fogyasztotta el a tanítványaival együtt. Ez a tény nagyon jelentős, mert a páska ünnepe egy emlékünnep volt, amely arra emlékeztette őket, hogy Isten milyen módon mentette ki őket az egyiptomi halál elől, amikor Isten utasításait követve, a megölt bárány vérét kenték az ajtó szemöldök fájára. Amikor az Úr végigment azon az éjjelen Egyiptomon, akkor látta a vért a szemöldök fákon, kihagyta azokat a házakat, és így az elsőszülöttek élve menekültek meg az áldozati bárány miatt. Mindez csak azért történt, hogy várják Isten bárányát, aki egy napon elvette a világ bűneit. Az áldozati bárányunk saját maga feláldozásával mentett meg minket is a haláltól. Tehát a zsidók által megünnepelt Páska ünnep visszatekintés volt, de ugyanakkor előre is nézett, és Jézusban teljesedett be. Pál a kolossébelieknek írt a szabadnapokról, az újholdakról és a szentnapokról. A Páska ünnepe az újholdhoz kötődött. Ezt írta. Ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság. Mindnyájan azt várták, hogy ezek beteljesednek majd Jézus Krisztusban. És a Páska ünnep Jézus halálában teljesedett be azon a napon. A pünkösd ünnepe pedig 50 nap múlva teljesedett be, amikor a Szentlélek kiáradt az egyházra, és 3000 ember tért meg. Ezek voltak az első gyümölcsei annak a munkának, amelyik ma is folyik. A pünkösd ünnepe az első gyümölcsök felajánlása volt az Úrnak. Mivel mindkét ünnep beteljesedett az Új Testamentumban és az Egyházban, ezért az a következtetésünk, hogy az Ótestamentum harmadik nagy ünnepe, a kürtzengés ünnepe is be fog teljesedni az Egyházban. Ez egy emlékezés volt arra, hogy Isten hogyan vezette ki az ő atyáikat a pusztából, és hogyan vezette be őket az ígéret földjére. Ennek az ünnepnek a beteljesedését várja az Egyház ma is. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk a felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Tovább a Lukácsban. Jézus ekkor elküldte Pétert és Jánost ezt mondva. Menjetek el és készítsétek el nekünk a húsvéti vacsorát, hogy megehessük azt. Ők pedig ezt kérdezték tőle. Mi a kívánságot, hogy hol készítsük el? Ő így válaszolt. Amikor beértek a városba, szembe jön veletek egy ember, aki egy korsó vizet visz. Kövessétek őt abba a házba, amelybe bemegy, és mondjátok meg a házgazdájának. A mester ezt üzeni neked. Hol van az a szállás, ahol tanítványaimmal együtt megehetem a húsvéti vacsorát? Ő mutat nektek majd egy nagy, berendezett emeleti termet, ott készítsétek el. Akkor elmentek, és mindent úgy találtak, amint ő előre megmondta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és ezt mondta nekik. Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a húsvéti vacsorából, amíg csak be nem teljesedik ez az Isten országában. Azután vette a poharat, hálát adott, és ezt mondta. Vegyétek, és osszátok el magatok között. Mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa. És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és e szavakkal adta nekik. Ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta. E pohár az új szövetség az én vérem által, amely ti érettetek ontatik ki. Jézus itt mutatta be az Úr vacsoráját a tanítványoknak. Vette a hagyományos zsidó Páska ünnep elemeit, és valódi jelentőséget adott ezeknek. Ezen az ünnepen mindig ott volt a 3 darab kenyér, amit egy kis zsákba tettek. A középső kenyeret elszokták törni, és Jézus vette ezt, megtörte és azt mondta nekik. Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, amely megtöretik értetek. A vacsora után pedig ott volt egy pohár ital, amelyet az utolsó pohárnak neveztek. Erre azt mondta Jézus, hogy ez az új szövetség az én vérem, amely kiöntetik a bűnök bocsánatáért. A Páska ünnepet ma is megülik, és ennek tanulmányozása nagyon jelentős megvilágosodást adhat nekünk, keresztényeknek, mert tisztán láthatjuk Jézus Krisztust és az evangéliumot a szimbólumokon keresztül. A zsidók szíve elő volt készítve Jézus Krisztus fogadására, és az ünnep minden mozdulatát átszövi ez a várakozás. A zsidók számára viszont ez csak egy emlékünnep, amikor Isten általi szabadításukra emlékeztek. De most egy teljesen új értelmet ad ennek az, hogy Jézus beteljesíti ezt az ünnepet. De íme, annak a keze, aki elárul engem, az enyémmel együtt van az asztalon. Mert az emberfia elmegy ugyan, amint elrendeltetett, de jaj annak az embernek, aki elárulja őt. Jézus tudta, hogy ki fogja elárulni őt, és itt egy komoly figyelmeztetés hangzik el. Szerintem ekkor Júdás még mindig visszaléphetett volna. Erre kérdezgetni kezdték egymástól, hogy ki lehet az közülük, aki ezt meg fogja tenni. Ezután versengés is támadt köztük arról, hogy ki a legnagyobb közöttük. Szomorú és patetikus kép. Jézus számára egyre kézzelfoghatóbb közelségbe kerül a kereszten való szenvedés, ugyanakkor a tanítványok arról kezdenek vitatkozni, hogy ki lesz a legnagyobb közülük a királyságban. Erre ő így felelt nekik. A királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hivatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb? Az, aki az asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ugye az, aki az asztalnál ül. Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Jézus arra tanítja a tanítványait, hogy a nagyság felé vezető út a szolgálat útja. Azt is mondta, hogy a szolga nem nagyobb az uránál. Túl sok egyházi vezetőnek téves elképzelése van a szolgálatáról, és nem látják, hogy minden magáról a szolgálatról szól. Eljutnak oda, hogy már-már elvárják, hogy az emberek kiszolgálják őket, azért, mert ők valakinek képzelik magukat. A valóságban szolga vagyok, aki mindenkinek szolgál. A pogányok szeretik az emberek feletti uralkodást, hatalmaskodást, de Jézus azt mondta, hogy ez ne legyen így köztetek. Ti vagytok azok, akik megmaradtatok velem kísértéseimben, és én rátok hagyom a királyságot, ahogyan az én atyám rám bízta ezt. Hogy egyetek és igyatok az én asztalomnál, az én országomban, és királyi székekbe ülve ítéljétek Izrael 12 törzsét. Ezt a 12 apostolnak mondja, kivéve persze Júdás Iskáriótest, aki helyett valószínű, hogy Pál lesz a 12. annak ellenére, hogy az egyház Mátyást választotta. Úgy tűnik, hogy Isten választása Pál volt. Csodálatos és hátborzongató, amit Jézus nekik mond. Egyetek és igyatok az én asztalomnál, az én országomban, és királyi székekbe ülve ítéljétek Izrael 12 törzsét. Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyád fiait. Simon egy különleges ember. Azt mondják, hogy hatalmas alkat volt, impulzív és szeretetreméltó. Az impulzivitása miatt sokszor bajba keveredett, és legtöbbször azt mondta ki, ami legelőször az eszébe jutott, akár jó, akár rossz volt az. Jézus azt mondja, hogy a sátán kikérte őt, és ő imádkozott érte. Szerintem Jézus imája megválaszolódott, mert nem hiszem, hogy Péternek hittel kapcsolatos problémája volt, annak ellenére, hogy elbukott a tanúbizonyságában, mert megtagadta az Urát. De ez nem a hitének a bukása volt, mert ő mindig hitt az Úrban. Ő erre így válaszolt. Uram, kész vagyok veled menni akár a börtönbe, vagy a halálba is. Jézus azonban ezt felelte. Mondom neked, Péter, nem szólal meg a kakasma, amíg háromszor le nem tagadott, hogy ismersz engem. Azután ezt kérdezte tőlük. Amikor elküldtetek titeket erszény, tarisznya és saru nélkül, volt-e hiányatok valamiben? Semmiben, válaszolták. Majd ezt mondta nekik. Most azonban, akinek van erszénye, vegye elő, ugyanúgy a tarisznyát is, és akinek nincs kardja, adja el felső ruháját és vegyen. mert mondom nektek, hogy be kell teljesednie rajtam annak, ami megvan írva. És a bűnösök közé sorolták. Mert ami felőlem elrendeltetett, az most beteljesedik. Jézus azt mondta, hogy már kiküldtelek ezelőtt is, gondoskodtam rólatok, de hamarosan ismét elindultok, és most már nem leszek veletek. Nehéz lesz, mert el fognak utasítani, bebörtönöznek majd, tárgyalásokra hurcolnak, üldözni fognak majd titeket. Erre így szóltak. Uram, íme van itt két kard. Ő pedig ezt felelte. Elég. Más szóval még nem nagyon értitek, de hamarosan meg fogjátok érteni. Jézus nem azt mondta, hogy karddal harcoljanak a világ ellen, hanem csak felhívja a figyelmet az előttük álló szolgálat nehézségeire. A 37. versben azt mondja, hogy be kell teljesednie rajtam annak, ami megvan írva. Jézus teljes bizonyossággal hitt a proféciákban, amelyekről kijelentette, hogy be kell teljesedjenek. Ti is ugyanilyen bizonyosak lehettek a proféciákban. Gyakran elkövetjük azt a hibát, hogy elkezdjük találgatni, hogy hogyan fog beteljesedni egy profécia, és emiatt a proféciák nagyon sok kárt szenvednek. Az Antikrisztus személyének találgatása például igen veszélyes és értelmetlen spekuláció. Tudjuk, hogy lesz egy Antikrisztus, de nem tudjuk, hogy ki lesz ő. Tudjuk, hogy fel fogják építeni a templomot, de nem tudjuk, hogy hogyan és mikor. Tudjuk, hogy az írások be fognak teljesedni, és Jézus is tudta Ézsaiás proféciája szerint, hogy a bűnösök közé soroltatik. Ezután eltávozott onnan, és szokása szerint az olajfák hegyére ment. Követték a tanítványai is. Mikor pedig odaért arra a helyre, így szólt hozzájuk. Imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. Azután eltávolodott tőlük, mint egy kőhajításnyira, és térdre borulva így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a poharat. Mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Ekkor angyal jelent meg neki a mennyből, és erősítette őt. Halálos gyötrődésében még kitartóbban imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek. Amikor az imádkozás után felkelt, odament tanítványaihoz, de a szomorúságtól alva találta őket. Ekkor így szólt hozzájuk. Miért aludtok? Keljetek fel és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. Jelentős ima, mert Jézus az ember megváltásáról beszél. Mi az, amiről Jézus azt mondta, hogy ha lehetséges? Ha az ember megváltása bármi más úton lehetséges a kereszten kívül, akkor vedd el tőlem ezt a poharat. Tulajdonképpen ezt imádkozta. Ezért Jézus Krisztus keresztje sok embert megbotránkoztat ma is, mert ezek azt mondják, hogy a kereszténység túl szűk. Szerintük minden út Istenhez vezet. Mindegy, hogy kiben hiszel, csak az a fontos, hogy higgyél. Jézus Krisztus keresztje kijelenti, hogy Istenhez csak egyetlen út vezet, a kereszten át. Ha meg lehetett volna váltani az embert a vallásosság, a törvény megtartása, vagy a jóságunk által, akkor nem lett volna szükség a keresztre. A kereszt egyetlen utat mutat az embereknek a bűneik bocsánatára és Isten megközelítésére. Ez az út csak Jézus Krisztus halálán keresztül vezet. Ez egy szűk egyirányú utca. Krisztus, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak, az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt, az Isten ereje és bölcsessége. Jézus kéri az atyát, hogyha lehetséges, vegye el tőle mindezt, de az a tény, hogy keresztre feszítették, azt jelenti, hogy nem volt lehetséges, és hogy egyetlen út van az emberek megváltására. Miközben ezeket mondta, íme sokaság közeledett, amelynek élén Júdás, a 12 egyike haladt, és Jézushoz lépett, hogy megcsókolja. Jézus így szólt hozzá. Júdás, csókkal árulod el az ember fiát? Amikor a körülöttük levők látták, hogy mi készül, megkérdezték. Uram, Oda vágjunk a karddal. A tanítványok felriadtak, és egy kissé össze vannak keveredve, ezért megkérdezték, hogy Uram, oda vágjunk a karddal? Mert nem sokkal ezelőtt azt mondta nekik, hogy vegyenek kardot magukhoz. Egyikük oda is csapott a főpap szolgájára, és levágta jobb fülét. Tudjuk, hogy ez Péter volt, és szerencséje volt a szolgának, hogy Péter álmos volt, mert egyébként lefejezhette volna. Jézus azonban megszólalt, és ezt mondta nekik. Hagyjátok abba! És megérintve a fülét, meggyógyította őt. Majd ezt mondta a főpapoknak, a templomőrség vezetőinek és a véneknek, amikor odaléptek hozzá. Úgy vonultok ki ellenem kardokkal és botokkal, mint valami rabló ellen. Amikor nap mint nap veletek voltam a templomban, nem emeltetek rám kezet. De ez a ti órátok és a sötétség hatalmának ideje. Milyen szörnyű órája volt ez az emberiségnek, amikor a sötétség ereje vette át a hatalmat. Miután pedig elfogták őt, elvitték és bekísérték a főpap házába. Péter pedig távolról követte. Mikor az udvar közepén tüzet raktak és körülülték, Péter is leült közéjük. Amint ott ült a tűz világánál, meglátta őt egy szolgáló, szemügyre vette és így szólt. Ez is vele volt. Ő azonban letagadta és ezt mondta. Asszony, nem ismerem őt. Röviddel ezután más látta meg, és rászólt. Te is közülük való vagy! De Péter így válaszolt. Ember, nem vagyok! Körülbelül egy óra múlva más valaki is bizonygatta. De bizony ez is vele volt, hiszen ő is Galileából való. Péter azonban ismét tagadta. Ember, nem tudom, mit beszélsz. Még beszélt, amikor hirtelen megszólalt a kakas. Ekkor megfordult az úr, és rátekintett Péterre. Péter pedig visszaemlékezett az úr szavára, amikor azt mondta neki. Ma, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Aztán kiment, és keserves sírásra fakadt. Uram, kész vagyok börtönbe menni érted, kész vagyok meghalni veled. Ne gondoljátok, hogy Péter nem volt őszinte, amikor ezt mondta. Teljes szívemből gondolom, hogy Péter pontosan így is gondolta. Kész volt mindenre Jézusért. Amikor mi is fogadkozunk az Úr előtt, akkor nagyon őszinték vagyunk. De nagyon sokszor úgy járunk, mint Péter, hogy amikor tettekre kerül a sor, akkor még egyszerű dolgokban is megtagadjuk őt. Hogy lehet, hogy Péter megtagadta az Urat? Először is láthattuk, hogy ahelyett, hogy imádkozott volna, aludt. Ez az egyik oka az ő bukásának, és gyakran a miénknek is, hogy ima helyett alszunk. Másodszor messziről akarta követni az Urat. Nagyon veszélyes dolog távoli kereszténynek lenni, és messziről követni az Urat anélkül, hogy mélyen és teljesen elköteleznénk magunkat neki. Harmadszor pedig az ellenség tüzénél melegedett, ami ismét nagyon veszélyes dolog, és ennek az eredménye a megtagadás. Hogyan nézett Jézus Péterre? Nem hiszem, hogy azt gondolta, Péter, hogyan tehettél ilyet? De az ugye megmondtam pillantás sem volt ez. Azt gondolom, hogy Jézus pillantása a következőt fejezte ki. Péter, megértem a dolgot, és még mindig szeretlek. Ez a szeretet pillantása volt, lehet, hogy ez volt a legmélyebb szeretet, amit Péter valaha is látott valakinek a szemében. Jézus megértette őt, és ez összetörte Péter szívét. A Biblia azt mondja, hogy Isten jósága megbánása ösztönzi az embereket. Ha valaki nagyon kemény, akkor önkéntelenül is védekezni kezdesz. Bekeményítesz, és magyarázod a bizonyítványodat. De amikor valaki jön és azt mondja, hogy megértem, szeretlek és imádkozom érted, ez megtör és nincs védekezés. Jézus pontosan így nézett Péterre, megértően. Péter pedig kiment és sírásra fakadt. Egy bukott ember vagyok, mindig csak elbukok. Nem, Péter, nem mindig. Néhány nap múlva erőt kapsz, és olyan tanúbizonyság leszel, amilyent Isten akar. Azok a férfiak, akik őrizték Jézust, gúnyolták és verték őt, majd eltakarták a szemét. Ez nagyon kegyetlen dolog, mert a test csodálatos felépítése következtében, amikor látjuk, hogy ütés fog érni, akkor természetes védekezésünk segítségével csökkenteni tudjuk az ütés erejét. Csodálatos a test, csodálatos reflexekkel van ellátva. Ha egy asztal tetejéről leugrasz, semmi bajod sem lesz, mert felkészülsz, majd az esés után behajlítod a térdedet, és ez felfogja az esés súlyát. Ugyanakkor, hogyha figyelmetlenül lelépsz egy járdaszegéről, eltörheted a lábad, mert nem koordináltad a testedet. Az ütéssel is ugyanez a helyzet. Ha nem látod, hogy mikor és honnan jön, akkor nem tudsz ellenállni, és teljes erővel fog becsapódni a testedbe. És ez nagyon fájdalmas. Jézust elkezdték ütni, és az arca kezdett eltorzulni a sok ütéstől, hatalmas zúzódások keletkeztek rajta, és a szeme befeketedett. Ézsaiás azt írja, hogy az arca annyira eltorzult, hogy felismerhetetlenné vált, és eltakartuk az arcunkat, hogy ne is lássuk, mert annyira sokkoló látvány volt. És ezt kérdezték, profétáld meg, ki ütött meg téged? És sok más szidalmat is szórtak rá. Amint megvirradt, összegyűlt a nép véneinek tanácsa, a főpapok és az írástudók, és bekísérték őt a nagy tanácsba. A törvény szerint nem gyűlhettek össze virradat előtt. És ott felszólították. Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk! Ő pedig így válaszolt. Ha megmondom nektek, nem hiszitek. Ha pedig én kérdezlek titeket, nem feleltek. De mostantól fogva ott ül majd az emberfia Isten hatalma jobbján. Erre mind azt kérdezték. Akkor hát te vagy az Isten fia? Ti mondjátok, hogy én vagyok, felelte nekik. Azok pedig így válaszoltak. Mi szükségünk van még tanúvallomásra, hiszen magunk hallottuk a saját szájából.